Szervusztok! A Skalim traktátust tanuljuk, és tegnap egy igen nehéz lapon voltunk túl. Ma reggel még lesz egy kis folytatása ennek, de aztán egy a babiloniai Talmudból megszokott kis kitérővel érdekes tanításokat és történeteket fogunk ma reggel olvasni, amelyeknek a zanzásított kivonatát megtaláljátok a siúr leírásában. Úgyhogy szó lesz ma valóban a szerzői jogokról, szó lesz a sírkőállításról, a kettőnek a kapcsolatáról. De mielőtt előre szaladnánk, egy kicsit még térjünk vissza a tegnap esti tanuláshoz, ahol arról volt szó, hogy mi a teendő azokkal a felajánlásokkal, amelyek valamilyen célra voltak gyűjtve, a cél teljesült, és maradt még a felajánlásból. Ugye kezdtük magával a félsékellel, valaki gyűjtöget a félsékel adomány, vagy félsékel adó befizetésének céljából, gyűjtöget, aztán kiderül, hogy túl sokat gyűjtött. Mi a teendő azzal a pénzzel, amit összegyűjtött, de már nincs hova felajánlani. Ennek különböző változatait vette végig a misna, különböző eseteket, és az egyik ilyen eset volt, és itt tartunk most, a názírnak az esete. Ugye a názír az 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 aszkéta, aki úgy dönt, hogy bizonyos testi élvezetektől egy ideig tartózkodni fog, nem eszik húst, nem érintkezik halottal, nem iszik bort. Amikor vége van a názírságának, akkor áldozatokat kell hoznia, összességében különben 3 áldozatot kell hoznia, egy slamim áldozatot, egy oláldozatot és egy bűnáldozatot. A názírsága során nyilván gyűjtöget ezekre, mert ezeknek van költsége. Amikor aztán eljön a pillanat, hogy megvegye ezeket az áldozatokat, hogyha maradt az áldozat vásárlás után még a pénzből, nos, mi a teendő ilyenkor? Mit mondott erre a misna? A misna azt mondta, Moiszár nazir lenne dava. A názír áldozataiból, az áldozatainak céljából gyűjtött pénzből visszamaradt pénz, az lenne dava, az a szentélynek megy, a kincstárnak sima adományként. Most ezt a tanítást, ezt egy kicsit jobban lekorlátozza Rav Chisda. Amar Rav Chisda, húse karva, hát tasszai be szajf. Ával így karvú slami beszajf, maisztrane slami. A Frizda egy nagyon érdekes meghatározást tesz. És akkor most próbáljuk magunkat beleképzelni a názírnak a helyzetébe. Azt szeretném rögzíteni, hogy manapság nincs ilyen, hogy názír. És pontosan azért nincs ilyen, mert a názírságot csak az áldozással lehet feloldozni. Ugye nincs szentély, tehát ha valaki ma azt mondaná, hogy mostantól názír vagyok, akkor örökre názír lenne, vagy pontosabban egész addig, amíg el nem jön a messiás, és fel nem épül a szentély. Úgyhogy ezt azért elég kevesen vállalják be. De abban az időben a názír az, ha csak nem örökre vállalt názírságot, különben a názír az egyfajta ilyen szerzetesként is, vagy azként a szerzetesként is értelmezhető. Tehát, hogyha csak nem valaki örökre vállalt názírságot, akkor egy bizonyos ponton vége van a názírságának, és akkor eljön a szentélybe, és meghozza ezt a 3 áldozatot, amiről beszéltünk. Az oláldozatot, a slamim áldozatot, és a hatat, bűnáldozatot. És amikor gyűjtöget ezekre az áldozatokra, akkor kétféleképpen lehet értelemszerűen gyűjtögetni. Vagy általánosan, vagy nevesítve. Ha általánosan gyűjtöget, akkor van egy mondjuk is perseje, és abban gyűjtögeti a pénzt mind a 3 áldozatra. A másik lehetőség, hogy gyűjtögeti a pénzt külön-külön az egyes áldozatokra. Gyűjt külön a slamim áldozatra, külön az oláldozatra, külön a hatat áldozatra. A mi esetünkben, amikor arról beszélünk, hogy megmarad az összegyűjtött pénzből, miután megvette az áldozatokat, akkor milyenkor a teendő, akkor mi arról az esetről beszélünk, amikor összesítve, általánosan gyűjtögetett, megvette az összes áldozatot, és maradt a pénzből. Ha viszont nem általánosan gyűjtöget, hanem külön-külön nevesítve gyűjtöget az adott áldozatoknak, akkor a törvény az az, ahogy ezt tanultuk korábban, hogy minden áldozatnak megvan a maga előírása, hogy mi a teendő az áldozati felajánlásból megmaradt, visszamaradt pénzzel. Hogyha a slamim áldozatból maradt vissza pénz, akkor arra azt abból slamim áldozatot kell hozni. Hogyha oláldozatból maradt vissza pénz, akkor abból oláldozatot kell hozni. És hogyha hátát áldozatból maradt vissza pénz, mivel ez egy bűnáldozat, ezért ugye nincs értelme két bűnáldozatot hozni, ezért az megy a kincstárba. Ha viszont összességében gyűjt, egyben gyűjt, három különböző áldozatra, akkor erre azt mondta Misna, hogy annak olyan az előírása, mint hogyha hátat áldozatról beszélnénk, tehát bűnáldozatról, és ezért az megy a kincstári felajánlás gyanánt. Azt mondja Rav Chisda, hogy mikor igaz ez, akkor, hogyha összegyűlt úgy általában a pénz, és elkezdte megvenni az áldozatokat, és olyan sorrendben vette az áldozatokat, hogy a hatát maradjon utolsónak. És ezért az, ami mindezek után megmaradt pénz, az a hatát, a bűnáldozat kategóriáját veszi föl. És mivel a bűnáldozatból megmaradt pénz, annak a sorsa az, hogy a kincstárba kell befizetni, ezért ez esetben is a kincstárba kell befizetni. Ha viszont nem ebben a sorrendben vette az áldozatait, hanem mondjuk előre vette a hátat áldozatot, és a végén maradt a slamim, akkor a visszamaradt pénznek ugyanaz a sorsa, mint a slamimnak. Magyarul mindig az utolsóra megvett, a sorrendben utolsóként megvett áldozat az, ami eldönti, hogy a megmaradt pénznek mi a sorsa. Amara vizeira a finu karvú slamim, szajfa laha, áhászibén az is téma is. Ez volt a Frizda véleménye, a Zeira azt mondja, hogy ez nincs így, a Zeira szerint mindegy, hogy mi maradt meg utoljára, és mit vett belőle utoljára, mindenképp a názir esetén megmaradt pénznek az az előírása, mint hogyha hátát áldozatot venne, és abból maradna meg pénz, tehát az megy a kincstárnak. És a mi misnánk is ezt a és találunk olyan forrást, olyan misnát, vagy olyan brájtát, ami Rav Chisda álláspontját erősíti meg, és találunk olyan brájtát, amelyik Rav Zeira álláspontját erősíti meg. Tehát még egyszer, Rav Chisda azt mondja, hogy ha utoljára, az számít, hogy mit vettem a pénzből utoljára. Tehát ugye gyűjtöttem több célra, multifunkcionális, vagy többféle célú volt az adománygyűjtés, akkor a megmaradt pénznek az a sorsa, ami a sorsa lenne az utolsó cél, a pénz utolsó felhasználási céljának. De még egyszer, hogyha különböző felhasználási céloknál különböző előírás van, mit kell tenni a megmaradt pénzzel. Ha egyben gyűjtöttem több célra, akkor az ennek a kollektív gyűjtésnek a megmaradt pénzével azt kell csinálnom, mint amit csinálnom kellene az abból a gyűjtésből megmaradt pénzzel, amelynek a célja legutoljára teljesült ebben a kollektív gyűjtésben. Tehát, hogyha a hátat áldozatot vettem belőle, akkor az a meghatározó, az utolsó pont a meghatározó. Ez volt Rav Chisda. Rav Zira azt mondta, hogy nem. Ez általában lehet, hogy így van, de a názir esetén nincs így. Most, mert a názir esetén mindig a kollektíve gyűjtésből megmaradt pénzen is mindig azt kell csinálni, mint hogyha hátat áldozatból megmaradt pénzzel lenne dolgunk, vagyis a kincstárnak kell felajánlani. Találunk forrást erre is, találunk forrást arra is. Most niszem a szájlérem zéra, Elohim mois tumin kolsod mei hátasz muravais bohem, vá finu hifrist mei hátasz meszöjha mois tumin he. Van egy brájt, ami konkrétan ezt mondja, azt mondja, hogy mi számít általános gyűjtésnek, az, amiben ott van a hátat áldozatra való gyűjtés célja is. Akkor mindegy, hogy milyen sorrendben használom fel ezt az általános gyűjtést, a különböző célok, amelyekre gyűjtöttem, az milyen sorrendben teljesül ebből a pénzből, ha egyszer ott van benne a hátasz bűnáldozat is, mint cél, akkor az a meghatározó. És ez még akkor is így van, ha már levettem belőle ezt a pénzt, és felhasználtam, és vettem hátasz áldozatot, és a többi cél csak később teljesül. Ez tehát ugye egyértelműen Rabbi Zeira álláspontját erősíti. Mas nissan mesaila rav chizda elo hatosi vashala sharnes rossi u meis dmei hatosil chama melach leinahanim leim mayalim vashar yaviu chetze oila vechetze shlomim u mayalim bekulam ve mayal mitzasa. Van egy misna, ami azt mondja, hogy jött egy názir, és azt mondta, itt van ez a pénz. Ez a pénz szolgálja a bűnáldozatomat, és a maradék pedig menjen a többi kötelességemre, amit nazírként kell hoznom. Ebben az esetben, hogyha meghal, mielőtt teljesülne az a cél, amire gyűjtött, akkor a pénzt a következőképpen kell felhasználni. Az a pénz, ami a hátatra ment volna, ami a bűnáldozatra ment volna, azt meg kell semmisíteni, azt be kell dobni a sóstengerbe. Az a pénz, ami pedig a slamim és az oláldozatra ment volna, abból lehet venni egy slamim és oláldozatot. Mit látunk ebből? Azt, laj amár immé sziprulön dava, hogy azt látjuk ebből, hogy nem megy azután, hogy leválasztottam belőle a hátat áldozatnak a pénzét, a maradék pénz, annak nincs, amit nem tudok felhasználni az eredeti célnak megfelelően, az nem a hatat státuszát veszi át, hanem a saját státuszát, mint oláj és slamin. És ugyanígy, akkor ezek szerint a megmaradt pénznél is feltétlenül ez lenne a helyes eljárás. Akkor ez pedig a Frizda véleményét támasztja alá. Frizda már Möjszel, Lach, Möjszel, Nazir, Jurkavia. Van még egy dolog, amit a nazírnak hoznia kell a három áldozat mellé. Ez kérem szépen 20 kenyér áldozat. Korábban volt erről szó. Mi a feladat ezekkel a kenyerekkel, hogyha az illető megvette a 20 kenyeret és maradt pénz, akkor az, nem is a pénzről van itt szó, hanem több kenyeret vett, mint amire szükség lenne, akkor azt a kenyeret hagyni kell elbomlani. Amarav Jöjszi mi Jósz, és azt mondta erre Jöjszi, hogy ez teljesen logikusnak is tűnik. Miért? Lákri vagy bifne átszma, hogy én a tajakas, én lech a lechem karib látszma. Mert ugye önmagában feláldozni nem tudod a kenyeret, mert nincs olyan áldozat, ami önmagában csak kenyérből állna. Az mindig valami mellé megy. Valaminek a kísérete. Lákri vagy nizirusz a keresz, én a tajakas, én lech a nizirusz, babelai lechem. Ugye egy másik lehetőség, hogy esetleg egy másik nazírnak a áldozata mellé menjen kísérőként, azt nem lehet, mert egy nazír, amikor fölajánl egy állatáldozatot, akkor mindig mellé kell, hogy ajánljon kenyeret is. Tehát akkor nincs olyan lyuk, nincs olyan vákum, ahova be tudod rakni ezt. Le fum kein, czarich meimar, moisser lach, moisser nazir jurka. És ezért a legjobb, vagy egyetlen megoldás, ami marad, az, hogyha hagyjuk elbomlani. Szabrina meimar, hu lach, moi hu moisser ne szachav. Most akkor van még egy kérdés. Mi a helyzet azokkal a kísérőkkel, ugye beszéltünk róla, minden áldozat mellé volt ilyen köret, ami azt jelenti volt lisztköret és borköret. Mi ezek az ebből megmaradt dolgoknak milyen sorsa? Akkor azt gondolnánk, hogy, vagy azt gondoltuk volna, esetleg ugyanaz a sorsa, mint a kenyérnek. Amarabi jöjszi, bár rabi bún, mőszene szachav, kacsek a dasiminum. Nyitulunk dava. És azt mondta Rabbi Jöjszi bár nun, hogy nem. Ugye más az előírás a kenyérnek, és más az előírása a kenyérből megmaradnak, és más az előírása a köretből megmaradnak. Mert a köret átveszi magának az állat áldozatnak a státuszát, és az kocsé kadasim, az egy magasabb foka a szent áldozatoknak. A kenyér, az pedig kacsim kálim, az egy alacsonyabb fokozata. Most a kacsé kadasimnál, a magasabb fokozatnál mindig az én előírás, hogy a megmaradt rész az megy a kincstári felajánlásnak, ne davának, ugye ugyanúgy, mint a hátasz áldozatból megmaradt pénz. A dájtéd rabbi jöjszi bár bún, Smuel, rav chizda, rabbi lezes, lastan, amit davar echot. Most, hogyha ezt vesszük alapul, hogy mindig, amikor valaminek magasabb fokú a szentsége, akkor az megy, az abból megmaradt felajánlás, az megy a szentély kincstárba, Hogyha egy alacsonyabb fokú a felajánlás, akkor az pedig valamilyen más sorsot, más sorsa kell, hogy legyen, akkor ez megmagyarázza mind a három bölcsnek, Smuelnak, Rabbi Lezernek és Rabbi Chizdának a mondásait. Mind a hárman ebből az alaptézisből indultak ki. Hol? Rabbi Chizda na hada amran. Rabbi Chizda az, amit az előbb mondtunk, hogy mit mondott Rabbi Chizda, hogy szerinte a három célra gyűjtött Nazir három áldozatának céljából gyűjtött pénzből megmaradt pénz, az mindig a kincstárnak megy, függetlenül attól, egy pillanat, nem. Nem mindig a kincstárnak, pont fordítva, hanem csak akkor megy a kincstárnak, hogyha az utolsó áldozat, amit felállottam, az bűnáldozat volt. Miért? Mert a bűnáldozat az kacsek a dasim, az egy magasabb foka a szentségnek, és ezért az mindig az oltárnak, vagy az mindig a szentélynek a felajánlásoként megy. Ez volt Rav Chizda. Shmuel damar a bőszi árda adanta mon sászkar, ami Huda sajli Shmuel. Shmuelnak melyik mondása az, amelyik ezt megalapozza? Az, amikor azt mondta egyszer Rav Yossi, hogy hallottam, hogy Rav Yehuda megkérdezte Shmuelt a következőről. Hifri siklajon mejz, amelé hiplőn, de megkérdezte tőle, mond, mi a helyzet akkor, hogyha valaki felajánlja a félségkelét, és meghal, mielőtt azt be tudná fizetni, akkor mi a teendő a félségkelet, és mit mondott, hogy a félségkelet is a kincstár általános felajánlási közé kell tenni. Miért? Megint csak azért, mert a félségkelet is kacsekodasi, magasabb fokú szentség, és mint ilyen, ennek is akkor ugyanez a sorsa, hogy az a kincstárnak a általános felajánlása közé kerül. Rabbi Elazar, Moisara Sidis, ha éfese loj, Rabbi Jéhanan, Amárja, Lichem, Jéhanan, Melech, Rabbi Elazar, amely épülően dava. És ugyanez a helyzet az utolsó szabállyal, amikor Rabbi Elazar azt mondta, hogy a főpap által hozott egy tized éfa listázatból megmaradt, azt szerinte nem a sóstengerbe kell dobni, ahogy Rabbi Jochanan mondta, hanem a kincstárnak megy felajánlásként, akkor ugyanez volt az oka. Mi volt az oka? Az, hogy abból indult ki, hogy minden, ami kocsek a dasim, ami egy magasabb fokú szentségű áldozat, annak az abból megmaradt felajánlás az a szentély kincstárának megy. Oké. Idáig tartott a kicsit absztraktabb része ennek a dolognak, hogy amikor áldozatokról van szó. Most viszont áttérünk egy érdekes és nagyon gyakorlatilag, és a mi életkörülmények között is elképzelhető szabálycsomagra. A Misna további megmaradt felajánlásokról fog beszélni. Azt mondja, Moiszer Svuim li Svuim. Mi a helyzet akkor, hogyha gyűjtöttünk abból a célból, hogy rabokat felszabadítsunk? Ugye ez egy nagy micva, hogyha valaki fogságba esik, akkor felszabadítsuk, kiszabadítsuk, váltságdíjat fizessünk, és így tovább. Most gyűjtöttünk a váltságdíjra, hála Istennek manapság ez nem annyira gyakori eset, de ez régen elég eset volt, hogy elraboltak valakit, és akkor nagy pénzért ki lehetett váltani. Most mi van akkor, ha kiváltottuk, de maradt pénz? De súly, akkor ezt tartsuk meg egy olyan alapban, ami a következő ilyen esetre megmarad. Moisza savúj, lajsza savúj, de mi van akkor, hogyha nem általánosan gyűjtöttünk a foglyok kiszabadítására, hanem egy konkrét esetre gyűjtöttünk. Egy konkrét eset, egy konkrét személynek a felszabadítására gyűjtöttünk. Akkor azt oda kell neki adni, és ezt felhasználhatja valamilyen más saját személyes célra, vehet belőle elemózsiát, ruhát, tehát segítsük azt az illetőt azután is, hogy kiszabadítottuk. Ugyanez a helyzet ma is, hogyha van, általában gyűjtöttünk a szegényeknek, és maradt pénz, azzal mi a teendő, akkor azt továbbra is félre kell rakni a szegényeknek általánosan. Ha viszont egy konkrét szegénynek gyűjtöttünk, akkor azt, ha egy konkrét célra egy konkrét szegénynek gyűjtöttünk, mint tudom én, gyűjtöttünk arra, hogy nem tudom én, vegyünk neki egy ruhát, megvettük a ruhát, de maradt pénz a gyűjtésből, akkor azt oda kell neki adni más célra. Moiszerem, Mészim, mi a helyzet akkor, hogyha valakinek a temetésére gyűjtöttünk? Nem valakinek, általában a temetésekre. ugye nagy micva, hogy senki ne maradjon mindenkinek megadni a végtisztességet. De maradt pénz. Akkor a mészim, akkor azt adjuk félre a következő ilyen alkalomra. Viszont, hogyha moiszere a mész, mi van akkor, hogyha egy konkrét halálesetnél gyűjtöttünk valamelyik egy halottnak a temetésére, akkor itt már eltérnek a vélemények. Az első vélemény Tanakama azt mondja, le Jarsov. Azt adjuk oda az örökösöknek. Nekik biztos szükségük van egy kicsit a segítségre. Rabbi Meir Oimer, moiszere mész, jehei munach acsiav elió, de miért egy elég szélsőséges javaslatot tesz, azt mondja, tegyük félre ezt a pénzt, és várjuk meg, amíg eljön a messiás, és akkor majd, amikor eljön Eliyahu, Illés proféta, akkor nem csak a sok tékú kérdést fogja megválaszolni, a sok kérdést, amit nem tudtuk a választ, hanem ezt is el fogja dönteni, mi legyen ezzel a pénzzel. Rabbi Nosanoi, mert Moisra Mész, Bonyilai Nefsel Kivroi. Rabbi Nátán pedig azt mondja, ezt a pénzt használjuk fel arra, hogy sírkövet állítsunk a halottnak. Ugye alapból a temetés az abból áll, hogy megcsináljuk a halott mosdatást úgy, ahogy kell, hogy zsidó szertartás szerint eltemetve. A sírkőállítás nem tartozik bele. Ha marad pénz a temetésből, akkor, akkor azt lehet használni a sírkőállításra. Oké. Most erre az utolsó dologra, a halott céljára gyűjtött esetre fog rátérni a Talmud, egy hasonló esetet említve. Gavuloj, becheszkesein, loj, nimcesei, és mi van akkor, hogyha gyűjtünk, azért hallottuk, hogy meghalt valaki, és mondjuk, hú, hát akkor gyűjtsünk, hogy kapjon megfelelő zsidó temetést, de mire... oda jután kiderül, hogy igazából semmi szükség nem volt erre, az illető családjának van pénze. Akkor mi a helyzet ilyenkor? Rabbi Jirmia szavár, mely már mai szerem, mész le jössz. Rabbi Jirmia szerint, akkor mi a legjobb megoldás? Adjuk oda az örökösöknek ezt is. Ami, ugye a Mishnában más volt az eset, ott szükség volt a pénze, csak maradt belőle. Itt szóval kiderült, hogy nem maradt belőle. És Rabbi Jirmia ennek ellen azt mondja, adjuk oda az örökösöknek. Amellé Rabbi Idide Hutra, Haga Atzmach, Lelöj, Havnach, Elalej. Azt mondta neki, hogyan mondhatod ezt? Ugye a Misnában említett eset, és ez az eset nem hasonlít. A Misnában ugye szükség volt rá, itt nem volt szükség rá. És itt konkrétan erre gyűjtöttek. Akkor ilyenkor az lenne a legjobb megoldás, hogy adjuk vissza a pénzt az adakozóknak. Ja, van egy cél, amire gyűjtünk. Kiderül, hogy nem volt szükség erre a célra. Akkor mi nem dönthetünk úgy, akkor más célra adjuk. Akkor azt adjuk vissza az adakozóknak. Amelé anna lojam rész átman lach. Azt mondta neki, várjál csak, te engem támadsz, hogy én ezt mondtam. Én nem ezt mondtam, hogy ez a pszakhalacha, hogy így pászkendalok, hogy így kell eljárni. Én csak úgy érzem, hogy ez a helyes irány. De te pedig olyan határozott vagy, és mondja, adjuk vissza a pénzt. Miből veszed ezt, hogy ez ennyire biztos? Nem derül ki, hogy mégis kinek volt igaza, de a Talmud megy is tovább, és rátér a sírkőállításra. Ugye a sírkőállítás ugye úgy került szóba, hogy azt mondtuk, hogy ha gyűjtöttünk egy valakinek a zsidó temetésének a céljából, és aztán kiderült, hogy nem volt, vagy pontosabban, és aztán a pénz az elég volt, és még maradt is, akkor a megmaradt pénzt Rabbi Nathan szerint sírkőállításra lehet fordítani. Tanim is én rá, hogy nasszan mész nyívni laj, ne fesel kívül, hogy játszol egy zilufalgában, mint az. Rábi Nátán pontosan úgy mondta, ahogy a Brájtában olvassuk, hogy akkor ezt föl lehet használni a sírkőállításra, és föl lehet használni arra is, hogy bort csöpögtessenek a koporsójára. Ez egy szokás volt, gondolom, hogy nehezen tudták megoldani, hogy sok esetben nem volt megoldható, hogy ne kezdjen el elbomlani a test, és ne legyen kellemetlen szag, és a bort illatosítónak használták, hogy a temetésnél ne hozzuk szégyenbe a halottat, ezért körbe csöpögtették borral, és akkor annak a szag, az illata elnyomta a halottnak, a holttestnek a szagát. Ez alapból nem tartozik bele a temetés költségeibe, de ha maradt pénz, akkor erre is fel lehet használni. Oké, most térjünk rá a foglyok kiszabadítására. Ugye mit mondtunk? Arról volt szó, hogy a foglyok kiszabadítására gyűjtöttünk pénzt, akkor az más foglyok kiszabadítására használható. Ennek kapcsán a Talmud említ egy brájtát. Tani, én pojdin savúj be savúj, ve én gojvin tálisz be tálisz, ve én mehachim biát pár naszim lekach. Ugye, ha gyűjtöttél egy adott cél céljából, egy adott cél érdekében, akkor ezt nem használhatod fel egy hasonló, de másik cél érdekében. Ha én gyűjtöttem egy konkrét embernek a ruháztatására, akkor nem dönthetek úgy, hogy akkor ezt egy másik ember ruháztatására, egy másik szegénynek a ruháztatására fordítom. Ha gyűjtöttem egy konkrét ember temetésére, akkor nem dönthetek úgy, hogy ezt egy másik ember temetésére használom fel. De, hogyha a adomány kezelő gabojim úgy döntenek, hogy ezt mégis fel kell másra használni, akkor nem vonjuk vissza, vagy nem írjuk fölül ezt a döntésüket. Nem ajánlatos, de mégis elnézzük nekik. Tanirám simingam lia imi, én a iszine fasasztacadikim, divreem hén-hén zikrajnem. Gyönyörű mondásra, simon megem lielnek. Azt mondja, sírkőt miért állítunk, hogy megmaradjon az emléke az illetőnek. Ugye? Hogy ne felejtődjön teljesen el. A cádikoknak, az igaz embereknek nincs szüksége sírkőre, nem kell sírkőt állítani, mert a szavaik, a tanításaik az igazi emlékük. Az az ő sírkövük. Az az ő emlékük. És gyakorlatilag akkor már meg is érkeztünk a szerzői jog és a sírkő kapcsolatához, hiszen akkor tud az emlékük maradni a tanításuk, hogyha mindig megemlítjük, hogy ezt az illető mondta. Ha elfelejtjük megemlíteni ezt az illető mondta, akkor elfelejtődik az illető. A tanítás megmarad, de őre nem fogunk emlékezni. Tehát ez tulajdonképpen egy ilyen szerzői jogbeli dolog, hogyha én mondtam egy tanítást, akkor azt mindig az én nevembe adják tovább. Miután én már nem leszek ezen a világon, akkor is emlékezzenek rám. És ez az oka különben annak, az amúgy nagyon külső szemmel esetleg furcsa, de persze megszokható fordulatnak, hogy a Talmud mindig elmondja, ki mondta a mondást. De olyannyira, hogy van, hogy 4-5 átfedésen keresztül. Azt mondta Smuel, hogy azt mondta Ráf, hogy azt mondta Rábaha, hogy azt mondta Bája, hogy azt mondta Hillel. És miért kell ezt így végigvinni? Mert mindenki jelentős, és senki nem szabad kihagyni, mert mindenkinek van egy kis része ebben a szellemi termékben. Végénen haven miszmichve azil a Rabhiabarába. És ennek kapcsán, hogy az ember, amikor említ egy tanítást, akkor azt mindenképp annak a nevében említse, aki a tanítást eredetileg mondta. Ennek a kapcsán egy kis történetet említ most a Talmud, amiben szóba kerül ez, hogy valaki nem így járt el, és nem az illető a nevében mondta, amit mondott, hanem kihagyta, nem hivatkozott rá. Plágium. A plágium problematikája. Rabbi Yochanan havin mismech ve azil oa Rabbi Chia barába. Rabbi Yochanan sétált, és közben rátámaszkodott Rabbi Chia barábára. Haj Rabbi Lezer, chamileu matamar lei mekame. Erre arra jött Rabbi Lezer, és amikor látta, hogy jönnek, akkor elbújt előlük. Észrevette ezt Rabbi Yochanan, és azt mondta, Ve amár Hallein tárti milájú, hadam bavli avidbe. Azt mondta, ez a babilóniai, ugye itt utalt Rabbi Lezerre, ez a babilóniai két dologgal is megsértett engem. Háda de lő is almislaimá, háda, ve oid, mit amár? Az egyik az, hogy nem köszöntött. A másik az, hogy nem köszönt nekem, a másik az, hogy elbújt előlem. Amar lérem Jákob bár idi, káhna hagin vi gabojun, de ze éra lő is álbislaim, de rába. Dínu na hagun, mi kájmin, de unin arim nechbo, és sziszim kamu a modu. Erre próbálta Rabbi Jákob bár idi megnyugtatni Rabbi Yochanant, és kifogást keresni, hogy Rabbi Lezer miért járt így el. Azt mondta neki, az, hogy elbújt előled, az azért van, mert ő nagyon tisztelt téged. Az a szokás nálunk Babilóniában, hogy amikor egy kis ember találkozik egy nagy emberrel, akkor nem illik, hogy a kis ember köszönjön. Miért? Mert olyan kicsinek érzi magát. Hogy Jobbnál látjuk, hogy amikor ugye a Jobb történtek, az a lényeg, hogy Jobb az elején fantasztikus, szerencsés, és nagyon jól megy a sora, és hatalmas tisztelet övezi, és nagyon gazdag. És úgy írja ezt le Jobb, hogy amikor ebben a korszakában volt, akkor amikor fiatal emberek meglátták, elbújtak előle, és az öregek pedig fölálltak a tiszteletére. Tehát akkor az egy tisztelet, amikor valaki nagy ember, és a fiatalok, a kis emberek, azok úgy megijednek tőle, és félreállnak, és elbújnak. És ő ezt akarta, a tiszteletét akarta itt kimutatni felé. De Jochanan ez nem elégítette ki. Amelei maulem meibad kemei da dura calmi. És erre próbálta valahogy másképp meggyőzni. Hogy bocsásson meg Rabbi Lezernek. És azt mondta ki, mond, Rabbi Jochanan, ha elmennél egy bálvány előtt, volt egy bálvány, úgy hívtak, hogy a dura, gondolom, hogy ez egy korabeli bárvány volt. Mit csinálnál? El lehet menni előtte? Vagy önmagában, hogyha elmész előtte, azzal már megadod neki a tiszteletet, és az már olyan, mint a bálványimádás bűnébe esnél. Ami lej, ma átpalig lej a kar, avolka maim, szaminai. Azt mondta neki, Rabbi Jochanan, menj csak el előtte, és pont azzal, hogy nem, még figyelme se veszed, rá se henderítesz, akkor ezzel kimutatod, hogy téged ez nem érdekel, és még meg is alázod a bálvány, nem, hogy tiszteletet adnál neki. Amelére Jósz Rabbi Lezer Avidelait Avarkamach, erre azt neki, akkor azt, hogyha valaki előtt elmegyek, akkor az azt jelenti, hogy nem adok neki tiszteletet. Akkor jól cselekedett Rabbi Lezer, hogy elbújt előled, mert ezzel tulajdonképpen pont, hogy megadta a tiszteletet. Jó, Rabbi Jochanan ezt kicsit kielégítette, de eszébe jutott, vagy minden este előhozott egy másik problémát, egy másik bűnét Rabbi Lezernek. Rabbi Lazarnak. Azt mondta, hogy David habe vlad, loj amar smajta, és mi smej. Azt mondta, igen, de van még egy bűne. Nem csak ez a két probléma, hogy elbújt előlem, és hogy nem köszönt nekem, hanem hogy az én tanításaimat mondja, és nem említi, hogy ezek az én tanításaim. Plágium. Nichnesu lefonov rabbi ami rabbi asi. Hát ez tényleg egy nagy probléma, és akkor jöttek a rabbik sorra, próbálták kiengesztelni. Hát tényleg ez probléma, de mégis bocsáss meg neki. Először jött Rabbi Ami és Rabbi Asi. Amru loj, Rabbi, káhaja májszöve bészek neszesse a társzim, neges és bőröjség lusztora. Történt egyszer Rebe egy zsinagógában, és itt ugye régen a szakmáknak megvolt a maga zsinagógája. A különböző szakmákhoz tartozó munkások, azok egy közösségbe jártak. És történt, hogy a kovácsok zsinagógájában fölmerült egy kérdés. Volt ott egy retesz, aminek a vége egy ilyen buzogányszerű vége volt. Beszéltünk róla erről a Sábát traktátusban, hogy az volt a kérdés, hogy ezt a reteszt szabad-e használni, vagy sem. Amikor berakják a reteszt a lyukba, az olyan, mint hogyha építenének. És ez az építkezés tilos szombaton. Vagy, mivel ezt a reteszt lehet másra is használni, ugye ez nem egy beépített, nem egy eleve felkötött retesz volt, hanem csak egy különálló valami. Ha berakják a helyére, akkor az olyan, mintha építenének. De a másik oldalról viszont, mivel a retesznek a végén egy ilyen buzogányszerű valami van, ezért ezt lehetne olyasmire használni, ami valami más cél szolgál, például fokhagymát törni vele. Akkor ez a buzogány, ez a retesz, ez egy szombaton használatos célra is megfelelő eszköznek számít. Így aztán ez mégsem építés, mert kivehetem, és utána folytatom. Az volt az eset, hogy Rabbi Lezer, Rabbi Jöjszi vitatkoztak, és addig vitatkoztak, hogy mi az előírás, amíg széttépték a Tórát. Mondom, ott a Tóra fölött magyaráztak, és mutogatták, hogy mi a helyzet, és ide-oda húzták a Tórát, és elhúzták, és széttépődött. Karusszálkadájtak, nem direkt húzták el, először Nikraszéfetajra, hanem olyan mérgesek voltak, és olyan idegesek, és haragból vitatkoztak, hogy eltépték a Tórát. A hajosom zakanákat a remészében kiszmas majva, amárt, mennyi, mi lőjéhe bészek, nesz ez a vagy az arra. Akkor ott volt egy vén bölcs, akit úgy hívtak, hogy a Bőjszében Kiszma, amikor ezt látta, akkor azt mondta, húha, hát csodálkoznék, hogyha ebből a házból végül nem egy bálványimádó templom lesz. Mert annyira, hát ide vezetett a harag. A harag az, tudjuk, azt már tanultuk korábban, az a bálványimádásnak a szinonimája. Nem szabad hagyni, hogy a harag urrá legyen rajtunk. Én azt gondolom, hogy itt ebből bálványimádás háza lesz. És tényleg így is lett. Mit akartak ezzel mondani, ezzel a történettel, Abi Ami Verabászi, hogy a haragnak és a haragtartásnak a negatívumáit akarták kiemelni, és ezzel Rabbi Jochanant egy kicsit lenyugtatni, hogy vegyen vissza a haragból. De nem segített, ez nem tudta meggyőzni Rabbi Jochanant. Hazáve ammár hachdim mechavre. Azt mondta neki, jó, értelek titeket, hogy azt mondjátok, hogy itt ez a vita, amiben harag keveredett, ez mire vezetett, de mégiscsak akikről beszéltetek, Rabbi Elezer és Rabbi Jossi, akik véletlenül eltépték a Tóra tekercset, ők kollégák voltak, nem pedig rabbi és tanítványa. Az én esetemben viszont Rabbi Elezer, ő a tanítványom. És nem említi meg, hogy a tanítás tőlem van. Milyen plágium ez? És ezért nem volt hajlandó lenyugodni, megbocsájtani neki. Nichnas le fonnav rem Jákob bar Idi, amen lei ksiv kasher civa semez mois avde kénzim mois esz és suá. Azt mondta, rem Jákob bar Idi bejött, és ő is meg akarta nyugtatni Rabbi Jochanant, és azt mondta neki, nézd Rabbi Jochanant. Jó, Jehoshua, aki Mózes utódja volt, róla azt olvassuk, hogy Jehoshua könyvének 11-es fejezetében, hogy ugyanazt, amit Mózesnek tanított az örökkévaló, Mózesnek az ő szolgájának tanított az örökkévaló, ugyanezt tanította Mózes Jósuának. És Jósua nem hagyott ebből ki semmit, mindabból, amit az örökkévaló tanított Mózesnek. Vagyis Jósua ugyanúgy tanította a népet, mint ahogy Mózes tanította a népet. De ezt úgy kell érteni, hogy ki kal, dibur, vagy dibusra, jöjj se, de érjese, jömmér, káhamar, ma is se. Csak nem azt akarjuk, nem azt gondoljuk, hogy minden esetben, amikor Jósua mondott valamit, akkor azzal kezdte, Mózes azt mondta, hogy mindenki értette, hogy ez Mózestől van. Ha egyértelmű a kontextusból, akkor nem kell minden mondatnál mondani. Jósua jöjj se vedőjre, és mi jöjjön se kalatőjre, se ma is se. Jósua tanította a Tórát, és mindenki tudta, hogy ez Mózes Tórája. Nem, senki nem mondta, hogy Jósua most találja ki. A fátal lesz jöjjön se vedőjre, és akkor jöjjön se törőse haj, és ugyanez, Rabbi Elezerrel a tanítványoddal, mindenki tudja, hogy amit mond, azt tőled hallotta. Akkor mi a probléma? Nem azért nem említett, mert plágium, hanem mert magában a kontextusban mindenki értette, hogy ez a tiéd. Amel lahen, mit nem má, én aten jöjjdin la ráceszke ben idi havereinu. Erre azt mondta, Rabbi Jochanan, ezt már tetszett neki, megnyugodott és odafordult Rabbi Amihoz és Rabbi Ászihoz, akik próbálták korábban megnyugtatni, és azt mondta nekik, mi az oka annak, hogy ti nem vagytok képesek úgy olyan szépen tanítani és megnyugtatni a tanításotok révén, mint ahogy Ben Idi, Rabbi Jákob Ben Idi, a barátunk. Oké. Most ugye az egész történetből a központi rész ugye ez a plágium problémája, és az, hogy a szerző jogokat nem tartotta tiszteletben Rabbi Elezer, és ezért Rabbi Jochanan nagyon mérges volt rá. De honnan tudjuk, hogy mi az alapja ennek ennek az egésznek? Miért olyan fontos ennek a tiszteletben tartása? Rabbi Jochanan, Májkulé, Hájde, Bai, Dejemrus, Májtam is, Mely? Rabbi Jochanannak miért volt ez ilyen borzasztó fontos, hogy bármit, amit mondanak, azt a nevében mondják? De Áv David Bikés, Elé, Rachmim, nem már a Góra, Bele, Hajlam, Mersz, Szészek, Venek, a Szella. Látjuk, hogy Dávid király az örök életet akarta. Azt kívánta, hogy örök élete legyen. Hogy Zsoltárok 61-es fejezetében olvassuk, örökké leszek a sátradban, a sátrad itt a tanházat. Ezt lejelenti, ki alza dájtőse, David se hajve kájmle, ami ott tényleg azt gondolta, hogy örökké tud élni. Erre káhamer Daviditnek a Zsbarhé, bein is lajnem eszked, ilyet varajnem, marim batek, mert szedben tratás, hanem Dávid azt mondta, Istenem, add meg nekem, hogy a te nagy könyörületedben, hogy a zsidók tanházaiban és templomaiban örökké emlegessenek engem. És amikor emlegetni fognak, akkor az olyan, mintha én továbbra is élnék ezen a világon. Tehát tulajdonképpen a szerzői jog tiszteletben tartása az az örök élet. Az örök élet záloga. Ugye, hogyha mindig megemlítik, ezt XY mondta, akkor XY lehet, hogy már rég nem él, de közszájon forog, az olyan, mintha itt lenne velünk. Nézzük meg Mózest, 3000 éve nem él, de mégis úgy tűnik, mintha élne, hiszen a tanításai körbeveszik az egész közösséget. Nézzük meg Ábrahámot, nézzük meg Rabbi Akivát, nézzük meg Hillelt, Sámáj, ezek mind olyanok, mintha köztünk élnének. Nincsenek eltűnve, elfelejtve. Simon Benezir, Ösém, Rabbi Yitzchak Amár, Koltán, és ne felejtsük, itt van még egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy ebben az időben, amikor valaki meghalt, akkor tényleg teljesen eltűnt az emléke. Ha csak nem a tanításai alapján emlékeznek rá. Ugye manapság meg lehet örökíteni az illetőt, olyan fénykép, van egyáltalán nyomtatás, lehetett nyomtatni könyvet, lehetett, akkor is lehetett írni, de mindesetre van más módja az emlék megtartásnak. Ebben az időben az egyetlen megtartás az emléknek az az volt, hogy az illetőnek a tanításai fönnmaradtak, és a nevében idézték a tanításait. Simon ben Zira, és Sémre Bicskak, amár koltál, mit hacham, és ömrinda vállalha, mi pív bajlom háza, szfaszav rejkse szimonybe kever. Simon ben Zira azt tanította, minden olyan bölcs, akinek a tanításait, akár a halála után, ezen a fizikai világon a nevében emlegítik, annak akkor, amikor elkezdik mondani a tanításait, olyan volt, olyan, mint közben a koporsóban elkezdenek mozogni az ajkai. Hát tulajdonképpen olyan, mintha életre keltenénk azt az illetőt. Amikor én mondom a tanítást a nevében, akkor ő közben a sírban, a koporsóban mozog a szája. És nem már meg hikek ki jáin to, dövdei, szívszei és sanim. Ahogy ezt Salamon király mondta a énekek énekében, meg hikek a ajkaid olyanok, mint a jóbor, az alvók ajkait ébreszti. Mit jelent ez? Az, hogy amikor te ajkaid olyan jók, mint a bor, hogy mondod a tanítást az illető nevében, akkor ezzel az alvók, azaz a halottak ajkait fölébreszted. Ők is mondják. Mákai mérselen navim zekiven sem mondják, adom ecbaj alam, ját dajvev, ápszírsz, hogy sem se cedikim, kiven sem indvállalak, hanem piem se cedikim, hogy sem meg sose kell. Szóval olyan, mint amikor egybegyűjtesz szöllőt, és elkezd megbudjanni a szőlő, még mielőtt elkezdené taposni ahhoz, hogy kijöjjön belőle a szőlőlé. Ha csak hozzáérsz az ujjaddal, már is elkezd kijönni belőle a lé. Ugyanígy, ha csak elkezded mondani a tanítását az illető cádiknak, az illető bölcsnek, ahogy elkezded, már ő is mondja a koporsóban. Máhanna loj. Miért? Kérdezi a Talmud, milyen öröme van a halottnak abban, hogy akkor mozog az ajka a koporsóban? Ez miért jó? Bárnezire amárka a dén, de sasszikon ditain, de bícsak amárka a dén, de sasszik hamarátik. Bárnezire azt mondta, hogy olyan örömet okoz neki ez, már a halottnak a koporsóban, mint amikor valaki forralt bort iszik. Ez a konditon, ezt én úgy fordítom, hogy forralt bor, valójában ez egy olyan bor, amiben keverve van fekete bors és méz. Ilyen édes ital. És amilyen élvezetet okoz ez az édes ital, olyan élvezetet okoz a halottnak, amikor a nevében mondunk valamit, és a szájai elkezdenek mozogni. De Yitzchak szerint pedig olyan élvezetet okoz, mint amikor az óbort, a finom óbort issza. Érdekes különben a Afal Gabde Sassulei Taima Bepuma. Miért éppen ezeket? Mert ezeknél van az, hogy amikor már megittad, utána is jó ideig érzed az ízét a szádban. És itt is ők már rég meghaltak, de olyan, mintha még most is velünk lennének, és tanítanának, és tanulnának. Fgidel Amár, ha Imer Smua besém Imre, Jire Bála Smua Kilo Imer Tlenek, de és nem, mert Ahmed Szellemis Halech is. Fgidel ennek kapcsán egy másik tanítás mondott, és azt mondta, ha valaki valakinek a nevében mond valamit, idézi, akkor gondoljon arra, mint hogyha az az illető ott ülne előtte. És ő mondaná. Ahogy ír van a Zsoltárokban, a 39-es fejezetben, Áhbet szellemi szálech is, az ember mindig az árnyékban menjen. Akkor az árnyék az annak az árnyéka, akinek a tanítását mondjuk. Szívráv Adam Jikre is házdaj, Zersarkal Adam, ugye a Mislében, a példabeszédekben az van írva, a nagy ember az a jótevő férfinak nevét hívja. Mit jelent ez? Ze sarkal Adam, vi ise munim mi imca. Ez azt jelenti, hogy általában az embereknek így kell eljárni. Majd a mondat vége azt mondja, ise munim mi imca, egy lojális embert hol lehet találni? Ze rabbi ezeira, de amarab zeir licen cichén, ha sajnál, és mátéles vajnáv sécs, ez a hu gábre máv taha, ez pedig Rabbi Zeirára vonatkozik, aki nem vette eléggé komolyan ezt a tanítást, mert azt mondta, hogy a Séisesznek a tanításaival nem, a tanításait nem kell annyira komolyan menni. Nem. Pontosan tehát előre. Hát ugye azt mondja a példabeszédek, 20-as fejezet, 6-os mondat. A nagy ember nevét, a nagy ember nevén nevezi a jótevő férfit, de megbízható embert hol találni? Erre mit mond? Azt mondja, a nagy ember nevén nevezi a jótevőjét, az azt jelenti, hogy általában, amikor valaki tanít, akkor mindig a behivatkozott forrásokat néven említ, nevén nevezze. A vége viszont a mondatnak, ami azt mondja, hogy megbízható embert hol találni, az Rabbi Zeira mondására utal. Rabbi Zeira ugyanis azt mondta, hogy amikor Rav Séisesz tanít, akkor az ő tanításait nem lehet annyira a referenciákkal együtt komolyan venni, vagy biztosra venni, mert a Séisesz vak volt, és nem látta, hogy ki mondta azt, amit mondott. És ezért, amikor hivatkozik valakire, akkor nem lehetünk biztosak benne, hogy tényleg a helyes férfire, vagy a helyes emberre hivatkozik. Amelé rabzére, rab aszi hakim rabin le bar patja. De át amart smájtam ismét. Rav Zeira ezek szerint nagyon ügyelt arra, hogy ne csak említsenek egy nevet, hanem akkor említsék azt a nevet, hogyha biztosak benne, hogy azt az illető mondta. Ne tévesszék el. Tehát ne csak arra kell figyelni, hogy legyen forráshivatkozás, említés, hanem arra is, hogy az helyes legyen. És ez egyszer azt mondta, hogy Beászinak mond, bár Pátyát te ismerted, mert úgy említed a tanításait, mint hogyha ott lettél volna, tényleg te hallottad volna tőle. Hogy említetted, hogy azt ő mondta, amikor te nem is ismerhetted, hiszen nem találkoztál vele soha? Amrem is mi azt neki, igen, én nem találkoztam vele, de Rabbi Jochanantól hallottam, és ő találkozott vele. És én megbízok Rabbi Jochananban, és ezért említem bár Pátyát. Amrem Rav Zeira vászi, hakimile ráv, de átomok mismej. Amrem Rav Ádaba ráva, amrem mismej. Ugyanezt mondta Rav Zeira vászinak, azt neki, hogy ismerted Rávot, hogy az ő nevében itt idézgetsz? Nyilván nem ismerted, azt mondja, jó, én nem ismertem, de Ádabár Áva ismerte, és ő mondta az ő nevében, és ez is egy elégséges hivatkozás. Ha már Dávidról van szó, ugye Dávid mondta azt, hogy azt kérte Istentől, hogy örökké legyen megemlítve a tanházakban, és így soha ne halljon meg, így tulajdonképpen biztosítva legyen neki az örök élet. Ennek kapcsán mondja a Talmud a következő tanítást. Azt mondja, Dávid, nincs olyan nemzedék, mondja a Talmud, amiben olyan szemtelen emberek élnének, mint amilyen Dávid idejében volt. Miért voltak ennyire szemtelenek? Mehajú procedere is, hogy mit csináltak annak a nemzedéknek a szemtelenei, hogy hol kell egyszer hányos, hogy Dávid, amint Dávid, én masszai van, és még de sem masszai nélek, sem nélek. Ugye Dávidnak Isten megmondta, hogy hiába elfoglalta Jeruzsálemet, nem fog fölépülni a Szenti az ő idejében, mert túl sok vér tapad a kezéhez. És a fia, a következő nemzedékben Salamon fogja felépíteni a szentélyt. Erre a szemtelenek mit csináltak? Oda mentek Dávid ablaka alá, és azt kiáltóhelták. Dávid, Dávid, mikor épül fel a szentély? Na, mikor megyünk Isten házába? És ezzel utaltak arra, hogy mikor halsz már meg, hogy a Salamon felépítse a szentélyt. Nyilvánvalóan a hatalmas szemtelenség. Vajon Dávid a de mit mondott erre Dávid? Azt mondta, annak kell, hogy ezek a szemtelenek engem csak bosszantani akarnak, legyek átkozott, ha nem örülök annak, amit mondanak. Mit jelent? Hogy én hajlandó vagyok idő előtt meghalni, csak hogy fölépülhessen a szentély. Ahogy írva van, 122-es Zsoltárban azt mondja, megörvendeztettek, amikor azt mondták, menjünk Isten házába. Vagyis, hogy hiába a halálommal jár az, hogy fölépüljön a szentély, és erre emlékeztetnek ezek a szemtelenek, de én ezt ennek örülök, és tulajdonképpen kész vagyok meghalni azért, hogy a szentély fölépülhessen. Mit válaszolt neki erre Isten? Sámuel könyvében olvassuk, Ajaki Jimlúja Mecha és a Haftevai Szecha, ha majd lesz, hogy nyugovóra térsz őseid mellé, akkor fölállítom nemzedékeidet te utánad, vagy az a Salamont, a fiát, és ő fogja felépíteni a házat az én nevemért. Amar lelkadus barchole David, azt mondta Isten Dávidnak, Jamim sleim anni moine lach, la jamim haszeirim. Azt mondja, ha majd megtelnek a napjaid, és nyugovóra térsz őseid mellé, csak akkor fogom elvenni az életed, amikor megtelnek a napjaid, és nem idő előtt. Hiába Dávid azt mondta, engem nem zavar, hogy idő előtt meghalljak, a lényeg, hogy fölépüljön a szent, és azt mondja, nem, kivárjuk az idődet. Megvan írva neked, hogy mennyit kell éljél, ennyit fogsz élni. Klum salajma binchai banevészem igdas, ellele háklifkarban és cibur, hiszen Salamon is csak azért építi a szentélyt, hogy ott áldozatokat hozzanak. Havivalájc dakom ispacsa által összejöjjsz, aminek korban. És nekem kedvesebb az az igazság és törvény, amit te a királyságod alatt teszel, mint az összes áldozat, amit majd Salamon által felépített szentélyben lehet hozni, és nem áll a szöjjsz, dakom ispacsa, tifká semmi zevák, hogy a példabeszélekben követően maga Salamon mondja, hogy cselekedd meg, hogy nem, az igazság és a törvény megcselekvése kedvesebb Istennek, mint az áldozás. Hadran lakmet szarfin és lakim. Skalim, ezzel befejeztük a második fejezetet. És akkor most gyorsan még neki kezdünk a harmadik fejezetnek a misnájának. Ugye arról volt szó, hogy amikor begyűjtötték a férsékelt, akkor az adószedők felhozták Jeruzsálembe a pénzt, és évente háromból lefölözték a pénzt, és azt használták föl az áldozásra. Ugye, mi volt ez az évente háromszori fölözés? Ez volt Nisan elsején, Pészach előtt, Sávolt előtt 15 nappal, és Szukot előtt 15 nappal. Erről fog szólni most az a misna. És lejösebb rakim is annak terminál liska, be prejsz Pészach, be prejsz a ceresz, be prejsz a hág. Heng Röjnössel, Májszerbe, Heimod, Ivre Rabbi Akiva. Rabbi Akiva szerint ez a három időpont, amikor lefölözték a félsékelt összegyűjtött adóját, ez a három időpont az is, amikor az állattizedet kell hozni. Egy pillanatra csak tegyük helyre, hogy miről szól az állattized. Ugye a Tórában van egy olyan kötelesség, hogy az állatoknak a tizedét föl kell ajánlani a szentében. Ezt hívjuk állattizednek. Hogyan csinálták ezt? Összegyűjtötték az állatokat a karámba, és egy kis ajtón jöttek, egy kis nyíláson jöttek ki, ne tudjanak máshogy kimenni, és számolták az állatokat, és minden tizedik, amelyik kijött, azt megjelölték egy piros jellel, és az volt a tized, amit félre kellett tenni. Most mikor kellett ezt csinálni? Elvileg, ugye például a termésnél, a termésnél ugye az, az előírás, addig nem lehet enni az idei termésből, amíg nem, a tizedet nem hoztuk meg. Az állattizednél nincsen előírás, Már csak azért sem, mert nyilvánvalóan nem olyannyira kiszámítható, hogy mikor ellenek az állatok. És ezért azt mondták a rabbik, hogy évente háromszor kell az állattizedet megcsinálni. Tehát azokból gondolom, azokból az állatokból, amelyek újonnan születtek, ezeket évente háromszor kell összegyűjteni, és levenni belőlük az állattizedet. Mi ez a három időpont? A három időpont az pont ugyanaz a három időpont, mint amikor a szentélyben, a kincstárból lefölözték a férségeleket. Ez Rabbi Akiva véleménye. Ben azajai, mert beeszim, mert tisza be ádar, beechod, ben iszom, mert tisza be av. Beeszim, mert tisza be av. Ben azaj nem ért ezzel egyet, szerintem máskor volt ez a három alkalom. Szerintem Ádár 29-én, Szivánhó 1-én, és Áfó 29-én. Hogy miért, arról majd később szó lesz. Van egy harmadik vélemény is, de Blazavrev Simon Imri, beechod be Nisson, beechod be Szivan, beeszim, mert tisza be elő, szerintük Nisan 1-én, Szivan 1-én, és Elul 29-én. Lamamru beszemet tisza be elő, Lamamru beechod be tisztén, minden súly jamtav, és elászom, hogy jamtav, beszemet tisza be elő. Miért Elul 29-én? Miért nem Tisztré 1-én? Az, mert Tisztré 1-én az Rosh Hashana, és az ünnepen nem lehet tizedet hozni, és ezért egy nappal ez előre van hozva. Oké, idáig tartott a misna. Amarabi a bau kol hanin tetteni nem prajz, pálga, de sla isim jöjjön, köjdem, nem majd, csak bejde, és mi hajszak. Ugye a kifejezést tisztáz először a Talmud. Ugye azt mondja, úgy mondta a misna, hogy háromszor egy évben kell lefölözni a sékelt a kincstárban, de prajz peszach, Pészach felénél, Sávolt felénél, Sátoros ünnep felénél. Mi az, hogy felénél? A felénél azt jelenti, hogy 30 nap van, hogy készüljünk az ünnepre. Mindig 30 nap az ünnep előtt kell elkezdeni a felkészülést, az ünnepi szabályok tanulmányozását, stb. Ennek a 30 napnak a felénél. Tehát mindig, magyarul, mindig 15 nappal az ünnep előtt. Hengrai, nice. Amára, hogy éjjel, mi pnése, hén pirke leida. Ugye ezek az időpontok ugyanazok az időpontok, mint amikor a állattizedet kell hozni. Miért? Két vélemény, vagy három vélemény van. Rabbi Yochanan szerint azért, mert ezek azok az időpontok, amikor a leginkább ellenek az állatok, és gyűlik össze a legtöbb új állat, amiből a tizedet meg lehet hozni. Rabbi Acha bár támogom, mert a prémesebb is mondom, lévik, de is a tiebe hímom, mert szülele önlére galim. Rabbi Acha azt mondja, hogy azért, nem ezért, hanem azért, mert ezek mindig az ünnep előtt vannak, és az ünnepen a zarándokok fölmennek a szentébe, Jeruzsálembe, és akkor kell, hogy sok állat legyen a piacon, amit meg lehet venni állatáldozatgyanánt. És a kereskedők, az átkereskedők nem viszik kereskedésbe az állatokat, amíg meg nem tizedelték. És ezért, hogy tudják fölvinni, ezért ilyenkor kell megtizedelni. Rabbi Judan Shilaja Vajlide Bálta Áhár, Rabbi Judan pedig egy harmadik választad, azt mondja, egyszerűen csak azért, hogy az ember ne késleltesse a kötelességét. Igaz, hogy nem kötelező most, de a rabbik akartak három alkalmat, hogy ne felejtődjön el, és ne legyen késleltetve ez a kötelesség. Kedves barátaim, köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, idáig tartott a mai tananyag. Kívánok mindenkinek egy boldog és kóser Pészachot, széderestéket, adja Isten, hogy tényleg elnyerjük a spirituális és fizikai szabadságunkat. Mind a kettőre nagy szükségünk van idén, és adja Isten, hogy jövőre már teljes szabadságban ünnepeljük a Pészachot Jeruzsálemben, szabad emberként. De addig is ez a rohadt vírus ne korlátozzon bennünket, legyünk egészségesek, vigyázzunk magunkra, de mi hamarabb legyen vége, és szabad emberként újra élhessük az életünket. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Következő alkalommal, ha minden jól megy, hétfő este fogunk találkozni, ugyanis szombat, vasárnap, hétfő ünnep, hétfő este pedig folytatjuk addig is a viszontlátásra, viszonthallásra.